Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Partkafé 16. adása. Külső helyszínről jelentkezünk, hogy honnan elárulja a műsorvezető társam, Prinzinger Péter, szervusz!
Szia András, a másik műsorvezető változatlanul Mihálovics András, és azok a hallgatóink, akik a rádión vagy a podcastban követik a beszélgetéseinket, ők most nem láthatják. Akik viszont a YouTube-on megnézik a videót, ők bizonyára észlelik, hogy nem a szokásos rádió stúdióból jelentkezünk, hanem egyenesen a Balaton partról, egy borgazdaság, egy borbirtoknak a teraszáról.
Igen. És ebből mindenki számára nyilvánvaló, hogy a műsorvezetők élete nem csak játék és mese. Ki kell jönni, le kell hajolni az élet dobált a témákért.
Meg kell tölteni szódával a poharat.
Így pontosan. Már csak azért is, mert nagyon fontos téma, ez pedig a tanulás. Ez lesz a mai fő adásmenetünk. Szakmák múltja, jövője, jelene, életfogytig tartó tanulás. Nagyon sokat beszélünk erről. Mit tanultál utoljára? Mikor ültél úgy hagyományos értelemben véve, amikor A-ból el kellett jutni B-be iskolapadban?
Arra nem is emlékszem, hogy iskolapadban mikor ültem utoljára, de különböző tréningeken, fejlesztő programokon természetesen én is vettem részt, gondolom ezzel mindannyian ebben az élemedett korban már így vagyunk. Valójában, amit mondtál, az szerintem a legmeghatározóbb gondolat, valószínűleg a vezérfonal is lesz ennek a beszélgetésnek, az egész életen át, vagy az élet hosszig tartó tanulás. Ugye szokták mondani, most jövünk majd ezekkel a közhelyekkel, hogy egy valami van, ami állandó, az a változás, meg ezek. De ebben tényleg van valami, tehát a legfontosabb képesség a mai világban az az alkalmazkodás képessége, és ebben a tekintetben a Balaton sem különbözik bármely más térségtől, bármely más térségnek a problémái a Balatonnál is hasonlóak, nevezetesen a munkaerő, a megfelelően képzett, és a megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló szakember.
Uh-huh. Hát ezért fontos ez az oktatási rendszer, ami működik, és ezeket a szakértőket, munkavállalókat előállítja. Balatonon egyébként vannak ilyen hadállások? Ez kicsit álnaív kérdés, mert mezőgazdászként pontosan tudom, hogy milyen komoly hadállások vannak, például e tekintetben kezd helyen.
A szakképzés és a felnőtt oktatás világában kevésbé jártas nézők, illetve hallgatók kedvéért mondjuk el, hogy Magyarországon jelenleg a szakképzés úgy szerveződik, úgy alkot egy rendszert, hogy úgynevezett szakképző centrumok hálózzák be az országot, ami meghívott szakértő vendégünk majd biztos elmondja, hogy mennyi, én most erre nem emlékszem pontosan, és egy-egy szakképző centrumhoz 6-8-8-10-10-12 szakképző intézmény iskola tartozik, tehát egy valamiféle regionális vagy térségi központból találják ki, hogy az adott iskolákban milyen szakmaterületeken, milyen szakokon hány tanulót vegyenek föl, hogyan történjen a szakoktatóknak a képzése, a továbbképzése, és ebben a rendszerben természetesen vannak balatoni, vagy Balaton környéki szakképzőközpontok és Balaton környéki szakképzőiskolák is. A Balaton tekintetében talán két dolgot érdemes azért kiemelni, a munkaerőpiac meg a képzési rendszer vonatkozásában. Az egyik az az, hogy a Balatont különböző törvények védik attól, hogy itt jelentős környezetterheléssel járó ipari termelő tevékenység legyen. Nem csak a Balaton közvetlen közelében, a parton, hanem az egész térségben. És ez alapvetően jó is, hiszen ezek a törvények segítenek megvédeni, megóvni a tájképet, a Balatont olyannak, amilyennek ismerjük és amilyennek szeretjük. Viszont ennek van egy másik oldala is, hogy éppen ennek köszönhetően viszonylag kevés olyan vállalat települ be ebbe a térségbe, ami magas hozzáadott értéket feltételező technológiát, munkafolyamatokat hozna be. Magyarul kevés a fiatalok számára rendelkezésre álló potenciális, perspektívikus, jól fizető álláshely. Most egy 250 ezres térségről beszélünk, tehát több mint egy debrecennyi lakosság él egy viszonylag nagy területen, szétszórva 177 településen. Legyünk őszinték, én ma a 19 éves fiamat nem tudom, hogy mivel győzném meg arról, hogy maradjon Balatonföldváron vagy Siófokon, és ne menjen el egyetemre Budapestre, Pécsre, vagy akár külföldre. Tehát az egyik ez a munkaerő igény, és ezzel összefüggő az adottságokkal összefüggő viszonylag gyorsan előregedő társadalom, és akkor ugyanennek az éremnek a másik oldala, hogy viszont ennek a viszonylag gyorsan előregedő társadalomnak, meg a Balatonhoz beköltöző új balatoni lakosságnak, meg a második otthonnal rendelkezőknek, meg az ideérkező vendégeknek, nekik azért van egy egész jól beazonosítható igényük vagy szükségletük, amire a képző intézmények tudnak reagálni, tudnak reflektálni, és a megfelelő képzéseket elindítani.
Hát erre szokták azt mondani, hogy a Balatonnak a munkaerőpiaca inkább szolgáltatás fókuszú, és nem gyártótermelő.
Hát igen, az előbb elmondottak,
igen,
hogy ez
igen,
elég
szorosan igen, és ez is biztos, hogy attól, mert hogy ez ilyen fókuszú, van munka lehetőség bőven, hiszen ha már munkáról beszélünk, akkor az is egy sláger téma minden egyes nyári szezon előtt, hogy lesz-e lángos sütő, meg lesz-e pincér a Balaton környéki éttermekben, és akkor elkezdenek hüledezni az egyszerű újságolvasók, akik nagy felületességgel csak a szalag címekből tájékozódnak, hogy már 1 millió forintért sem lehet mondjuk szakácsot felvenni a Balatonhoz.
Biztos van olyan szakács, akinek ennyit kell fizetni, valószínűleg érdemes is, de az alapprobléma az itt is a szezonalitás. Hogy a munkaerőre nem egyenletesen van szükség az év során, hanem értelemszerűen a június közepétől az augusztus végéig terjedő időben sokkal nagyobb a Balatonnak a munkaerő szükséglete, amire egyébként az egyik válasz az a diákmunka, illetve az egyetemisták, főiskolások, akiknek történetesen pont ekkor van nyári szünet, pont ekkor érnek rá. Tehát itt megint csak az van, hogy messziről nézve ez egy hatalmas probléma, közelről nézve azonban látjuk, hogy azért 70-80 éve működik.
Még néhány munkaerőpiaci problémát hadd vázoljak fel, hogy ezek vajon hogyan csapódnak le a Balatonnál, ezek a folyton változó igények. Azért mióta ülünk itt 16 adás óta, azért felvázoltál néhány olyan témát, Péter, ami mutatja, hogy csak a turizmusban, vagy annak egyes ágaiban milyen méreható változások vannak. Na, ezt nem árt, ha leképzi az oktatási rendszer.
Ez így van. Egyrészt folyamatosan változó igényekre kell képzéseket fejleszteni, illetve képzéseket folytatni. Másrészt, ugye ez nem turizmus specifikus dolog, az egyszer megszerzett tudás, bocsánat, hogy így fogalmazok, viszonylag rövid ideig éli meg a szavatosságát, és utána vagy meg kell újítani, vagy ki kell egészíteni, vagy valami újat, vagy mást kell tanulnia mindenkinek. Tehát az már nagyon ritka, ha egyáltalán még előfordul, hogy valaki az első szakképesítésével az első munkahelyén 6-8-10-15 évet eltöltene.
Rá is világítottál egy másik problémára, hogy az nem elég, hogy az ember elvégez egy iskolát, majd elkezd 20 pár évesen dolgozni, és nagyon kevés olyan szerencsést ismerek, aki a első munkahelyén az eredeti szakmájában fejezi be a pályafutását. Tehát nem csak magának az oktatásnak kell változni, hanem arra is fel kell készülni, hogy különböző hátterű embereket tovább képezzen.
Így van, és a turizmus az ráadásul maga is dinamikusan változik. Ugye változnak a vendégek tájékozódási szokásai, maga az utazási döntés, a motiváció, hogy miért mennek el valahova, hogyan választanak, és amikor ott vannak, akkor ott milyen szükségleteik, vagy milyen igényeik vannak, ezt is folyamatosan le kell reagálnia annak, aki eredményes akar lenni ebben a szektorban.
És amiről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, megint csak az oktatás, a képzés kapcsán, az az, hogy mit akar maga a piac. Tehát képezhetek én nagyon sokféle szakmunkást, ha a piacnak nem pont arra van szüksége, vagy nem arra a tudásra van szüksége, mert még szakmunkásra csak-csak, de meg szakértőre, meg vezetőkre is hosszan sorolhatnánk, de ugye nagy kérdés, hogy annak a tudásnak a birtokában van-e, ami piacképes, ezt szoktuk mondani.
Van egy fogalom, amit nagyon szeretek, ez a használható tudás. Tehát amikor valaki nem azt oktatja évtizedeken keresztül, amit tud, hanem gondolkodik azon, hogy mi az, amire szükség van, mi az, amire igény van, és valóban olyan készségeket, olyan gyakorlatot tud átadni, amit aztán a pályán, a piacon a munkavállaló tényleg jól fog tudni használni, tényleg jól fog tudni alkalmazni, hasznosítani. Tehát ebben az értelemben szerintem az iskolarendszerű képzés előtt hatalmas kihívás áll, hogy tanévekre tagolódó rendszerben, egy egymásra épülő képzési rendszerben hogyan adjon valóban használható tudást. Ugye ebben a tekintetben a felnőtt képzés az egy rugalmasabb műfaj, vagy ott rugalmasabb keretek vannak. Lehet hirdetni rövidebb ideig tartó, gyakorlatorientált, adott esetben néhány órás, valamilyen skilled, mikro szinten fejlesztő képzést, és ezt a piacon tök jól lehet értékesíteni. Uh-huh.
Aztán erről eszembe jutott még egy dolog, hogy mennyire lehet gyorsan adaptálódni az oktatási intézményeknek a változó világhoz. Gondoljunk csak bele, hogy mondjuk 2 évvel ezelőtt, de lehet, hogy sokat mondtam, nem tudtunk arról, hogy ChatGPT. Most meg már a cégeknek arra van szükségük, vagy olyan emberekre van szükségük, akik ezt készségszinten tudják használni, nem csak a ChatGPT-t, hanem általában a mesterséges intelligenciát. Na most az a kérdés, hogy erre az oktatási rendszer felkészült-e. Lehet, hogy most ez egy kis képzavar a balatoni dolgok kapcsán, de ki tudja, mert ugye pont nem látjuk a jövőt, hogy hova jut el a mesterséges intelligencia, melyik szakmákba, és ott mikre fogják használni.
Én, mint örök optimista, erre a kérdésre szoktam azt mondani, hogy annak idején a gőzgépeket is összetörték a munkások, meg a digitalizációtól is féltünk, most éppen az AI-tól félünk. Valószínűleg azon kellene inkább gondolkodni, vagy az a jó stratégia, hogy hogyan tudjuk okosan használni, hogyan tudjuk jól használni. Ebben a tekintetben még a turizmusban a földindulás nem kezdődött meg, de az tény, hogy ma már rengetegen használnak olyan megoldásokat, vendégek is, meg szolgáltatók is, amiről adott esetben nem is tudják, hogy valójában AI technológia áll mögötte. Tehát amikor mondjuk valaki egy turisztikai weboldalt böngész, és magyarról mondjuk angol nyelvre vált, akkor lehet, hogy nem is gondolkodik rajta, valószínűleg nem tudja, hogy azt nem emberek fordították le, hanem azt már valamilyen nyelvi modellre épülő mesterséges intelligencia hozza létre azt az idegen nyelvű tartalmat ott és akkor.
Jó, hát szerintem kellően bemelegítettük a hallgatóságot és magunkat is ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy hívjuk be következő vendégünket, ő Szamosi Lóránt lesz, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellára.